Legutóbbi elmélkedésünkben az ószövetségi erkölcsi felfogást néztük át, és most egy rövid összefoglalásra szükségünk van. Egyrészt azért, mert mindenképpen szeretném kvázi megcsodálni, megcsodáltatni az ószövetségi erkölcsi gondolkodást. Nevezetesen azt, hogy ilyet valószínű az ember nem tudott volna kitalálni, hanem ehhez valóban kinyilatkoztatásra volt szükség, hogy amikor Isten szabadító módon megjelenik az ember életében, akkor egyben Isten erkölcsi követelményeket is ad. És ezek a parancsok tökéletesen lefedik az embernek az egyéni, közösségi, vallási életét, és amikor az ember ezeket a parancsokat megtartja, akkor egyfelől egyre személyesebb kapcsolatot alakít ki Istennel, a Teremtővel, másrészt pedig a történelem színpadán a szövetségnek a népe az Isten akarata szerinti erkölcsöt tudja képviselni. Az egész emberiség felé be tudja mutatni, hogy milyen az Isten akarata szerinti élet. Újra mondom tehát, hogy ez egy zseniális, csodálatos, homogén erkölcsi gondolkodás, aminek az alapja tehát a szövetség, a szövetségkötés, és ebből a hitből fakad az embernek az erkölcsi válasza. Ebbe az ószövetségi úgynevezett törvény erkölcsbe, Tóra erkölcsbe született bele az Úr Jézus. És Jézusnak a törvénnyel kapcsolatban háromféle magatartását lehet megkülönböztetni. Mind a három rendkívül fontos. Az első vonatkozás az, hogy Jézus teljesen belesímult a korabeli Tóra által irányított emberi életbe. Tehát ahogyan elő volt írva a törvény szerint, hogy évente Jeruzsálembe zarándoklatot kell tennie minden felnőtt izraelitának, ezt Jézus megvalósította. A törvény előírta, hogy a templom adót évente meg kell fizetni, Jézus évente megfizette a templom adót. Tehát teljesen a zsinagógába járástól fogva a mindennapi életnek az erkölcsi viselkedésében, tehát hogy úgy mondjam, Jézus nem lógott ki a kortársainak a világából. Teljesen belesímult a törvény, a Tóra által előírt életrendbe. És nagyon jellemző történet, ami más témához is kapcsolódik, de ide is. Ugye a gazdag ifjúnak a története, aki Jézushoz megy, és megkérdezi tőle, hogy mit kell tennem, hogy eljussak az életre. Jézus azt mondja neki, hogy tartsd meg a parancsokat. Milyen parancsokat, kérdezi az ifjú, és Jézus a 10 parancs közül ugye 5-öt idéz. Ez azért annyit jelent, hogy aki tehát megtartja a 10 parancsot, azaz az ószövetségi törvény szerint él, azért az az Isten akarata szerinti életet folytatja, tehát ezek szerint az élete állandóan az Istenben gazdagodik, és végső soron Isten által ugye kvázi megmentett élet lesz. Ezek szerint Jézusnak az első vonatkozása az ószövetségi törvénnyel kapcsolatban az, hogy megtartja, megvalósítja, és érvényesnek nyilvánítja. A második vonatkozása Jézusnak az ószövetségi törvényhez, mondjuk úgy, hogy ez a megtisztítás. A következőt kell magunk elé képzelnünk. Ahhoz, hogy egy alaptörvény valóban az emberi életet teljesen meghatározza, ahhoz az alaptörvényt nagyon sok konkrét kis szabálynak, törvénynek kell körbebástyáznia. Ez egy szükségszerű dolog. Tehát például azt mondom, hogy itt a hittudományi karon ugye az az alapelvünk, hogy megfelelő felkészültségű, meg lelkületű papokat, meg hitoktatókat adunk a magyar egyháznak. Ez az alapelv. Tehát hogy lehet ezt a gyönyörű elvet megvalósítani? Úgyhogy millió konkrét törvénnyel körülvesszük, hogy ki az, aki jelentkezhet, aki érettségije van, meddig lehet jelentkezni, milyen követelményeknek kell eleget tenni, milyen előadásokat kell felvenni, milyen vizsgákat kell letenni, és így tovább, és így tovább. Tehát csak így tud az alapelv megvalósulni, hogy nagyon sok konkrét törvény védi az alapelvnek az értéktartományát. Most képzeljük el, hasonló látószögben az Ószövetségnek az egyik alaptörvényét, hogy szombaton nem szabad dolgozni, nem szabad dolgoztatni. Ez a nap az Istennek a napja. Hogy lehet ezt megvalósítani? Ahogy teltek, múltak az évszázadok, újabb és újabb konkrét problémák merültek fel. Azzal, hogy elszakad a ruhám, és kénytelen vagyok megvarni, azzal most megsértem a szombati munkatilalmat, vagy nem sértem meg. Válaszolni kellett rá. És azt mondták a tudós rabbik, hogy 200 öltést lehet csinálni, mert nagyjából egy szakadás annyival befoltozható, de aki 200 öltésnél többet végez, az már bizonyára haszonszerzés miatt csinálja. 1000 lépésen belül ugye zsinagógát kellett találni mindenkinek. Ezek szerint a szombati törvény azt írta elő, hogy szombaton csak maximum 2000 lépés lehet tenni, mert így a zsinagógai Isten tisztelettel a szombatnak az Isten dicsőítését is meg lehet valósítani, másrészt pedig az ember ugye nem dolgozik és nem dolgoztat másokat. Egy idő után azonban ugye az ember elveszíti a tisztánlátását. Tehát nem arra gondol, hogy mi is a szombatnak a lényege, hogy Isten meg akar minket szabadítani a munkának az állandó nyűgétől, a munkának a nehezétől. Hanem ugye egy idő után arra gondol az ember, hogy jaj, csak nehogy itt vagy amott megsértsem a szombatot védő törvényeket. És ugye jön Jézus, és azt mondja, hogy emberek, hát a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Tehát Jézus megtisztítja a törvényt. Nem új törvényt ad, hanem Istennek az eredeti gondolatát felragyogtatja azzal, hogy ráirányítja az emberek figyelmét arra, hogy amikor Istentől követelményeket kapunk, akkor azok nem gúzsba kötik az életünket, hanem azok az emberi, az emberibb életet teszik lehetővé, és pontosan az emberi életnek a kibontakozását szolgálják. Most ezzel elérkeztünk a harmadik vonatkozási ponthoz, ahol ugye Jézusnak és az ószövetségi törvénynek a viszonyát értelmezzük. Láttuk, hogy Jézus megvalósítja a törvényt, láttuk, hogy Jézus megtisztítja a törvényt, a törvény értelmezését, és a harmadik, ez a legfontosabb vonatkozás, hogy ugye Jézus beteljesíti, hogy tökéletesíti a törvényt. Hogyan tudjuk ezt elképzelni? Kortársaim és az idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy 1990 környékéig Ausztria felé, meg Jugoszlávia felé még érvényes volt az úgynevezett határsáv. Az ember ment az idegen ország felé, még messze volt a határ, de már ki volt írva, hogy határsáv. Most ha az ember tovább ment, akkor tudnia kellett, hogy veszélynek teszi ki magát. Tehát, hogy vagy elfogják, vagy kutyákat eresztenek rá, vagy lelövik, vagy aknára lép. Tehát a lényeg az, hogy ember, itt van egy határ, hogyha ezen túl mégy, akkor kárt okozol magadnak. Nehézséget fog támadni, és másoknak is kárt okozol. Most az egész ószövetségi törvényt így lehet elképzelni. Ez egy normarendszer volt, ez egy határsávrendszer volt, hogy ember ne lopj, mert hogyha más tulajdonát elveszed, akkor emberségedben is megsérülsz, és másnak is nehézséget, gondot okozol, hogy ember tisztelt szüleidet, mert ha nem teszed meg, akkor emberségedben megsérülsz, és másoknak gondot okozol, hogy ember ne hazudj, hogy ember, ne törj házasságot, stb. Ezeket a határokat ne lépd át, mert emberségedben megsérülsz, és más ember életét ugye, megsérted. Most ez az ószövetségi normarendszer, hogy úgy mondjam, ez egy teljesen világos, homogén, de nagyon fontos, hogy ez egy teljesíthető normarendszer volt. Tehát valaki megkérdezte magától, hogy teljesítettem az 5. parancsot, hogy öltem-e. Azt mondta az illető, hogy én nem gyilkoltam meg senkit, én teljesítettem az 5. parancsot. Most jön Jézus, aki ugye a törvényt tökéletesíti. Mit jelent? Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, mondatott a régieknek, ne ölj. Én pedig azt mondom nektek, már az is öl, aki a szavával öl, aki embertársát, ugye esztelennek, idiótának mondja szó szerint. Hát Jézus kitágítja a parancsnak a tartományát. Most ezek után mondhatja bárki, hogy én az 5. parancsot teljesítettem, nem mondhatja senki. Azt mondhatja a legbuzgóbb keresztény ember is, hogy igyekeztem az 5. parancsot teljesíteni, tehát, hogy nem gyilkolni a szavakkal sem. De még mindig fejlődni tudok. Még mindig tökéletesebb tudok lenni a szavakkal való bánásmódban, hogy a szavaim valóban az igazságot és a szeretetet szolgálják. Lehet-e Jézus után teljesíteni a 6., 9. parancsokat? Azt mondja Jézus, hogy mondatott a régieknek, ne törj házasságot, én pedig azt mondom nektek, már az is házasságot tör, aki szívében vágyjal a másik neműre néz. Lehet ezt teljesíteni? Nem lehet, de mindig jobban lehet törekedni ennek a teljesítésére. Mondhatja-e valaki, hogy a szülők tiszteletét megvalósította a 4. parancsot? Nem mondhatja senki. Azt mondhatja mindenki, hogy igyekeztem ezt megvalósítani, de még tökéletesebb viszonyt tudok a szüleimmel kialakítani. Nos, tehát ez a jézusi törvény megújításnak a lényege, hogy tehát beleteszi az emberi erkölcsöt a tökéletességnek a távlatába. Hogy akármilyen erkölcsi minőséget az ember kialakított, ezzel ne elégedjen meg, hanem még nagyobb minőségre törekedjen, és még tökéletesebb legyen az erkölcsi életében. Máté evangéliumban mondja Jézus azt, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát Jézus a norma erkölcsből egy ilyen távlatos, egy cél erkölcsöt csinál, ahol minden magatartásnál a tökéletesség mértékére kell a keresztény embernek vágyakoznia, és egyre tökéletesebben kell az isteni parancsot teljesítenie. Ez tehát Jézus és a törvény viszonyának a hármas vonulata, hogy Jézus 1. megtartotta a törvényt, 2. megtisztította a törvény értelmezését, és 3. Jézus a Tórát, az ószövetségi törvényt valóban a személyes életszentségben való növekedésnek az eszközévé tette. Fontos fölfigyelnünk arra, hogy ugye az egész ószövetségi szentírás, amikor ugye valami fontos isteni előírásra hivatkozik, akkor mindig azzal érvel, hogy ezt azért kell így csinálni, mert írva van. Mert Isten azt mondta, hogy, és ugye ez írva van. És érdemes látnunk azt, hogy ugye Jézus hogyan érvel, amikor ő ad szuverén módon parancsokat. Azt mondja, hogy én pedig azt mondom nektek. Hát mondatott a régieknek, ugye, hogy írva volt Istennek a törvénye, én pedig azt mondom nektek. Tehát Jézusban valóban egy minőségileg új erkölcs, egy erkölcsi gondolkodás jelent meg, amelynek ugye a lényege micsoda. Egyrészt az, hogy az ember akkor találja meg önmagát, ha nem önmagát keresi, hanem Istenben akar gazdagodni. Másrészt az ember akkor találja meg önmagát, ha nem önmagát keresi, hanem a másik emberre, az embertársára figyel. Tehát Jézusnál ez a csodálatos, hogy ugye az Isten szeretetet és az ember szeretetet ugye tökéletesen összeötvözte. És nem lehet az Isten szeretetet ember szeretet nélkül megvalósítani, és fordítva is így van. Egy radikális Isten felé fordulás, és egy radikális másik ember felé fordulás. Ebben találja meg az ember legmélyebben önmagát. Hogyha összegezni akarjuk azt az erkölcsöt, amit Jézusnak köszönhetünk, akkor azért még néhány kulcsszót az eddigiekhez hozzá kell tennünk. Az egyik az, hogy csak az látja meg ennek a jézusi erkölcsi gondolkodásnak a nagyszerűségét, akiben kialakul az élő hit. Tehát akiben az úgynevezett metanoia, a megtérés végbe ment. Tehát ez nem egy természetes gondolkodás, hanem ez egy olyan gondolkodás, amikor az ember meghal a saját gondolkodása számára, és újjá születik egy Jézusban feltárult gondolkodásmódnak az elfogadására. Ez a megtérés, amikor valaki tökéletesen odaadja magát Jézus Krisztusnak. Képes példával úgy lehet ezt elképzelni, mint amikor, nem tudom, kötéltáncosok mennek át az egyik oldalról a másikra, és egy kötéltáncos azt mondja, hogy jöjjön egy önként vállalkozó, aki a nyakamba ül, és akkor én át fogom őt vinni a túlsó oldalra. A hit az nagyjából ez, hogy tökéletesen rábízom magam arra, aki már végig ment az emberi életnek mindenféle szakadéka fölött, és eljuttatta az emberi életet Istenhez, az Atyához. Tehát ez az az élő hit, ami a keresztény életnek az alapja, és ebből forrásozik mindig az erkölcs. Tehát az erkölcs mindig másodlagos, az Ószövetségben is így volt, hogy elsődleges micsoda az Istennel kötött szövetség. A másodlagos, hogy ehhez csak akkor tudok hű lenni, hogyha Isten törvényeit megtartom. És ennek a tökéletes változata az, hogy az elsődleges a Jézusban való hit, de csak akkor tudok hűséges lenni Jézushoz, a megváltóhoz, hogyha az erkölti cselekedeteimben fölzárkózom a hitnek a követelményeihez. Másik kulcsszó az jézusi erkölcsnél az, hogy Jézus ugye egyrészt felszólítja az embert, hogy jöjj és kövess engem. Ez szó szerint annyit jelent, hogy gyere és lépj a nyomomba. Tehát gyere ember, és azt a viszonyt alakítsd ki Istennel, az Atyával, amilyen viszonyban én vagyok, és azt a viszonyt alakítsd ki az emberekkel, amilyen viszonyban én vagyok. Tehát jöjj és kövess engem, ez annyit jelent, hogy az Istennel, az Atyával és az emberekkel jézusi lelkületű kapcsolatot próbálunk kialakítani. És ennek mi a gyönyörű következménye? Nem csak az, hogy beleépül a lelkületünk Jézus Krisztusnak a követésébe, hanem fordítva is megvalósul ez. Jézus azt mondja, hogy saját magáról, hogy én vagyok a világ világossága, utána azt mondja a követőiről, hogy ti vagytok a világ világossága. Jézus azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és így tovább. Tehát Jézus azonosul azzal, aki őt elfogadja, akit őt követi. Ezek szerint, tehát nem csak az az ajándéka ennek az erkölcsnek, hogy beleélhetjük magunkat Jézusnak az erkölcsi gondolkodásába, hanem az a nagy ajándék, hogy meg tudjuk jeleníteni Jézusnak az erkölcsi gondolkodását a világban. És ez az egyház küldetése, hogy akik hisznek Jézusban, azok tanúságot tegyenek arról, hogy ez az a gondolkodás, ami az embert megváltottá teszi, és ez az az erkölcs, ami az ember életét valóban a beteljesedéshez, az örök szeretethez eljuttatja. Jézusban egy olyan tökéletes erkölcsöt kaptunk, amely egyrészt beteljesíti az Ószövetség erkölcsét, másrészt pedig valóban az Isten szeretet és az ember szeretet világában az embernek egy új emberséget képes fölépíteni és ajándékozni.